A Magyar Református Szeretetszolgálat kutató-mentő csoportja 2025-ös munkájának meghatározó eseménye az emlékezetes júliusi viharok voltak. Csak ebben az ominózus 3 hétben 250-szer vonult a csapat, ezzel együtt a szervezet összesen 400 alkalommal segítette a katasztrófavédelem munkáját, főleg hajdúbiharban. Elsősorban tűzeseteknél, műszaki mentéseknél, ajtónyitásnál voltak jelen, de többször adott feladatot az idősek gondos óra programja vagy a szénmonoxid jelzők. A munkatársak idén külföldi misszióban nem vettek részt, de Erdélyben a Parajt környéki településeken végeztek vízkár elhárítást, és az árvízkárosultak számára szállítottak adományokat a szeretetszolgálattal.
Az Európa Rádió stúdiójának vendége Hegedűs Gábor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutató-mentő csoportjának vezetője. Mennyire volt mozgalmas a 2025-ös esztendő, ha most így visszatekintünk?
Üdvözlöm a hallgatókat! 2025-ös év meghatározója volt a júliusi debreceni viharkárok.
Én is így gondoltam.
Csak hogy számadatokat említsek, általában a szervezetünk minden évben 100 és 150 alkalommal segíti a katasztrófavédelem munkáját. Idén, hogyha azt nézem, azt a 3 hetet kivéve szintén megvolt a nagyjából 150 alkalom, és abban a 3 hétben 250 alkalommal voltunk pluszban. Tehát az azt jelenti, hogy idén kb. 400 alkalommal segítettük a katasztrófavédelem munkáját. Ez egy rémálom volt nem csak nekünk, hanem a hivatásos állománynak is. Nagyjából tudom a számokat mondani, a pontos számokat nem tudok, de hogy csak hogy érzékeljék a hallgatók. A debreceni tűzoltóságra körülbelül évi 3000-3500 riasztás jön, tehát annyiszor mennek ki a tűzoltó kollégák. Ebben a nagyjából 2 hétben volt plusz 3000. Tehát, hogy a 2 hétben jött annyi riasztás, annyi helyen voltak, mint ahányszor az év 365 napjában. Ez kezelhetetlen, tehát, hogy erre nem lehet felkészülni semmilyen szinten, úgyhogy segítették is akár dunántúli tűzoltóegységek, tehát még Pécsről is jöttek, Pécs, Jófok, nagyon-nagyon sok helyről jöttek tűzoltók, akik segítették akár felszámolást, mert egyszerűen lehetetlen lett volna a debreceni egységeknek, ez fizikai képtelenség lett volna ezt megoldani, még most is a kárelhárításban dolgoznánk.
És jellegét tekintve milyen mentésekhez vonult a kutatómentő csoport?
Konkrét dolgot mondok, ez egy hétfő-keddi napon, tehát hétfőn is lecsapott Debrecenre a vihar, és egy keddi napon is. A hétfői napot már láttuk előre, és már egyeztettünk a katasztrófavédelemmel, ugye mi is több egységgel készültünk hétfő délutánra, amikor nagyjából 3:30-4 óra környékére volt előrejelezve, hogy Debrecent eléri a vihar, amikor 3 órakor minden debreceni egységet Bihar-Nagybajonba elriasztottak, mert akkora szél volt és akkora vihar, hogy a nádas tüzet bevitte a településre, és egymás után gyulladtak ki a házak. Tehát tényleg egy iszonyat kaotikus állapotok voltak, én hallgattam a rádiót, így nem hittem a fülemnek, hogy ilyen Debrecentől 30 kilométerre megtörténhet egy ilyen eset. Úgyhogy Debrecenben ott álltunk, ugye mi is, tehát hogy nem sok egység maradt, mert ugye el kellett menni tényleg egy nagyon súlyos esethez, és az első esetünk mentünk be a laktanyába, és a kollégám jön teljes védőfelszerelésben. És kérdeztem tőle, de hát mondom, fát vágni megyünk. Azt mondja, nem, Józsán tűz van. Hát mondom, akkor jó, hát induljunk. És hát alapvetően nem erre készültünk egyáltalán, mindegy, ott megoldottuk. Tényleg ilyen kreatív módon a tűzoltást, kerti tömlőkkel, meg mindenfélével, amivel az elsődleges dolgokat meg tudtuk csinálni, és utána később miután ugye lefeketítettük a tüzet, ugye így hívják szaknyelven, utána ért oda valahonnan egy tűzoltó egység, mert mondom, tehát hogy teljes káosz volt. Olyan mennyiségű veszélyhelyzetet kellett kezelni, ami nem volt egyáltalán.
És addig még kiér egy ilyen tűzoltó egység, addig mit tud csinálni a református szeretetszolgálat? Lokalizálja a tűzet, vagy mit csinál?
Nagyon-nagyon sok minden. Tehát, hogy ugye az évi több mint 100 esetnél, több tűzesetnél is jelen vagyunk. Ugye mi sokkal mobilisabbak vagyunk, kisebb autókkal mozgunk, tehát hogy többször adódik az, hogy közelebb vagyunk, tehát hogy mi nem vagyunk ugye laktanyához kötve, ugye a tűzoltók a Böszörmény úti laktanyában töltik a mindennapjaikat, mi pedig folyamatosan végezzük a saját mindennapos munkánkat, és hogyha jön riasztás, és közel vagyunk a káresethez, akkor oda megyünk. Tehát egy, nem tudom, akár Józsát is mondhatom, józsai vagyok, és hogyha jön egy józsai tűzesethez riasztás, akkor konkrétan, tehát volt olyan, hogy a szomszéd utcába volt. Tehát szó szerint az autó az föl van szerelve, tehát benne vannak az autóba azok a dolgok, amik az elsődleges kárelhárításhoz szükségesek.
Ez ott van nálad az udvaron?
Ott áll az autó az udvar, tehát ott áll egy kis teherautó, ott áll konkrétan.
Hát akkor a józsaiak számítanak is rád.
Szinte minden józsai káresemény ott vagyunk, és tényleg akár ajtónyitásnál, akár tűzesetnél, akár balesetnél segítjük a hivatásos állomány munkáját, és alapvetően kérünk egy laikus bejelentő, aki fölhívja a 112-t, ő alapvetően egy stressz helyzetben van. Nem mindig tud reális képet adni, hogy akkor mi is történik, mi is van a helyszínen. Kérünk, a felderítést megcsináljuk, leadjuk, hogy ténylegesen, hogy mi van, és hogyha ténylegesen tűzeset van, akkor megtesszük azokat az elsődleges lépéseket, nagyjából fölkészülve arra, hogy 5 perc múlva megérkeznek a tűzoltók, és már nekik ezzel nem kell dolgozniuk. Tehát elzárjuk a gázt, elzárjuk az áramot, hogyha kapu van, kinyitjuk a kaput, az embereket eltereljük, hogyha van ott parkolóautó, elállítjuk. Tehát, hogy minden olyan dolgot ne csinálunk, és ezt mindet rádión is jelentjük, pontosan le is jelentjük, hogy a ház melyik oldala ég esetleg. Tehát, hogy tényleg egy reális képet kap a szerparancsnok, aki az autóban ül. És már a laktanyából kifele jövet, ő pontosan a szerkocsiban el is osztja a feladatokat. Tehát a mi felderítésünk alapján ő pontosan meg tudja határozni. Tehát, hogy a, nem tudom mennyire tudják ugye a hallgatók, ugye 6 fő ül a szerkocsiban, ugye hátul a 4 beosztott tűzoltó, jobb elől a parancsnok és a sofőr. És a parancsnok ugye leosztja pontosan, hogy hátul a 4 fő pontosan mit fog csinálni. Tehát, hogy a 2-es beosztott tűzoltó, nem tudom, a bal oldalról fogja, a, nem tudom, a táplálást, ezt fogja. Tehát, hogy pontosan már ugye ők egy reális képet kapnak arról, hogy mi is van a helyszínen, és ők ezt úgy kezelik, mintha ténylegesen ők látnák az egészet, tehát, hogy ők az évek alapján, a több éves közös munka alapján tudják azt, hogy amiket mi mondunk, azok reálisak, és elfogadják azokat a rádión leadott helyzetjelentéseinket, felderítéseinket, amiket mondunk, és az alapján felkészülnek.
Tehát a mentőcsoport munkatársainak az információi alapján ők már a kocsiban vonulás során meg tudják szervezni, hogy akkor, ha kiszállnak, akkor mihez lássanak
így
hozzá,
van,
ugye?
Van,
tehát akkor
van,
ez felgyorsíthatja.
Így van, ez fel is gyorsítja. Amikor kiérkeznek, nem azzal kell törődni, hogy meg kell keresni, hogy hol van a gázóra, hol van a villanyóra, akkor van-e bent sérült személy, ki a tulajdonos, nem kell azzal, hogy nem férnek el az utcán, és arrébb kell állítani autót. Mi ezt előre megcsináljuk, és ezzel is segítve, ezzel is gyorsítva a munkát. Volt olyan eset, hogy a Vágóid utca környékén jártunk, és valahol ott a kertségben bejelentette valaki, hogy egy melléképület ég. Ez konkrét eset volt. Kiértünk, hát persze melléképület éget, azért, mert a mellette levő ház égett, és már átterjedt a szomszéd melléképületére. Tehát, hogy a laikus, sok akik felhívják a 112-t, ők nem mindig tudják, hogy mire is kellene fókuszálni, hogy mi az, ami tényleg fontos egy tűzoltás megszervezésénél, és ugye ez nagyon fontos volt, hogy ugye oda több egység vonult, és hallottam is a rádióban, ahogy elosztotta a parancsnok, hogy akkor a, nem tudom, a 2-es szerrel, akkor ezt kezdik el csinálni, tehát, hogy már ott előre elkezdték. Ez egy kis utca volt, emlékszem rá, egy földes kis utca, megtisztítottuk a kis utcát az autóktól, hogy ugye be tudjanak állni. Ezek a szerkocsik, ezek egy nagy 20 tonnás szerkocsik, szélesek, hosszúak, magasak, mindenféle ilyesmi, nem mindenhol férnek el, főleg ilyen kis kertségi utcákban azért nem mindenhol férnek el. Pontosítottuk a helyszínt, megtisztítottuk az utat, elhúztuk a nagy kaput, tehát hogy minden olyan dolgot megcsináltunk, amivel tudjuk gyorsítani a tűzoltást.
És akkor hány embert lehet ilyenkor mozgósítani a kutatómentőcsoport tagjai közül? Hát hányan vannak most?
Körülbelül egy olyan 10-15 fővel dolgozunk, és ugye az a jó bennünk, hogy így mondjam, hogy ugye mindenki tényleg a város több pontján dolgozik, csinálja a saját munkáját, megy akár tényleg autóval, nem tudom, mindenféle ügyintézésben van. Van egy applikációs rendszer, amit használunk, az applikációs rendszer bejelez, hogy pontosan leírja az esetlapot, megküldi, pontosan látjuk, hogy mi történik, hol történik, és alapvetően, hogyha ott vagyunk a környéken, akkor oda megyünk, lejelentjük, hogy ott vagyunk, megtesszük az elsődleges felderítéseket.
És ahhoz, hogy ezt meg tudjátok tenni, vagy meg tudja tenni a mentőcsoport, milyen felszerelések állnak a rendelkezésére? Mi az, amit be tudott szerezni az utóbbi időben a mentőcsoport? Igen.
Mi alapvetően a tűzoltók munkája az kis részben a tűzoltásról szól. Nagyon sok műszaki mentős van, balesetek, a mentők részére ajtónyitás, nagyon sok munkát ad az idősek gondosóra programja, az naponta több vonulás is van, ehhez szénmonoxid érzékelő bejelez. Tehát, hogy a tűzeset, vagy akár a viharkárok, vízkárok elhárítása. Tehát a tűzeset az egy kis szelete, nagyon kis szelete a tűzoltók munkájának. A mi szervezetünk már az elején eldöntötte, hogy alapvetően mi klasszikus tűzoltói feladatokban, mármint hogy szerkocsit beszerezzünk, ennek nincs nagy realitása, nem fogjuk tudni fönntartani, sok ember kell az egésznek a működtetéséhez, tehát hogy minimum 4 ember kell ahhoz, hogy egy szerkocsival tudjunk vonulni. És ott üljünk, tehát hogy az nehéz elképzelni, hogy szerkocsival vonulunk egész nap, és akkor ott intézzük a napi dolgainkat. Tehát milyen kisebb autókban és más dolgokban gondolkodunk. A mi repertoárunk az inkább a viharkár, vízkár és mindenféle műszaki mentési felszerelések beszerzése az, amit mi preferálunk. Azért is, mert ezekkel a dolgokkal, ezekkel nem csak a hétköznapokban tudjuk segíteni a tűzoltók munkáját, hanem esetlegesen külföldi bevetés kliniseknél. Mondok egy példát, van egy olyan endoszkópos kameránk, ami körülbelül fél centi, tehát egy 5 mm vastagságú, 3 méteres kábele van. Ezt például olyan helyzetben a mindennapokban tudjuk használni, akár egy lépcsőházban. Ugye ezekben a lépcsőházakban, a bejárati ajtókban van ez a kis kandikáló, ki lehet nézni egy ilyen kukucskajuk szerűn. Hát azt ugye kicsavarjuk simán. Kicsavarjuk, és ezen keresztül bedugjuk a kamerát. És ez a kamerás joystickkal irányítható. Tehát, hogy nem csak az van, hogy bedugjuk, aztán arra nézünk, amerre a kamerát bedugtuk, hanem egy kamerán joystickkal irányítjuk a végét ennek a kamerának, és körbe tudunk nézni a házban. Tehát ez például azért fontos, mert akár egy gondos óra, hogyha bejelez. Vannak olyan esetek, amikor fals jelzést ad ez a gondos óra, és mondjuk nincs otthon. Nagyon sok olyan van, hogy nincs is otthon. Vagy akár az is van, hogy betelefonál valaki a 112-ről, hogy két napja nem éri el az édesanyját, párját, bárkét, barátnőjét, és volt már olyan, hogy persze, mert elutazott, nem tudom, Zalakarosra, de hát ugye olyankor azért a tűzoltók, tehát nem az van, hogy kiérkeznek, és azonnal rárúgják az ajtót az elvileg eltűnt személyre, hanem előtte van egy felderítés. És azért ez egy fontos dolog, fontos az, hogy valahogy be tudjunk nézni a házba, hogy akkor most ténylegesen van ott valaki, nincs ott. Tehát, hogy ezzel a kamerával hasznosan tudjuk segíteni a tűzoltók munkáját. Plusz, hogyha el kell mennünk akár Törökországba, akkor ugye ezt a kamerát használjuk, mert ugye ledugjuk a törmelékek közé, és körbe tudunk nézni, hogy ott esetleg van-e valami, vagy bármi ilyesmit. Nagyon sok ilyen felszerelésünk van, ami innovatív, és a mindennapokban is tudjuk használni, de alapvetően egy nagy, akár egy földrengéshez is tudjuk magunkkal vinni.
Ezeket egyébként miből tudja beszerezni a szervezet? Adományokból?
Hát adományokból, igen. Igen. Most is volt olyan, hogy volt egy 1 millió forintos felajánlás kifejezetten eszközvásárlásra, és vettünk egy olyan hidraulikus emelőt, amit a gyártó sokkal drágában árul, de elmentük hozzá, bemutattuk a szervezetünket, elmondtuk, hogy alapvetően ugye mi egy non-profit szervezet vagyunk, ténylegesen a mindennapokban segítjük a tűzoltóság munkáját, és odaadta sokkal nyomottabb áron ezt az eszközt. Tehát alapvetően ebből tudjuk ezeket az eszközöket megvásárolni, ezek nagyon-nagyon drága eszközök, erre nincs saját finanszírozásunk.
Sokat kell promotálni egyébként a szervezet munkáját, tehát mondjuk most ez az eset is, hogy akkor, amikor be akartok szerezni valami drágább műszert, akkor elmentek és bemutatjátok a szervezet munkáját szépen, hogy igen, megkaphassatok olcsóban ilyen.
Szinte ez a szervezetünkben szinte a legnehezebb dolog, mert a tagjaink közül inkább mindenki a mentéssel foglalkozó szakember, akár hogyha vesszük a kutyás dolgokat, vagy vannak nálunk olyan tűzoltók, akik a szabadnapjainkban, vagy rendőrök, akik a szabadnapjainkban ugye ezt csinálják, és ez a legnehezebb pontja a szervezetünk működésének, hogy nem vagyunk olyan szakemberek, akik tudnánk ezeket csinálni. Tehát, hogy mi csináljuk, ha megtalálnak bennünket, akkor elfogadjuk és csináljuk. Most is ez volt az idén ez az eszközbeszerzés, hogy valaki a közösségi médiában látta pont a nyári viharkában, hogy milyen feladatot csináltunk, és mondta, hogy akkor 1 millió forinttal támogatná a szervezetet mindenféle eszközbeszerzésre, és így tudtuk ezt az eszközt is beszerezni. Tehát, hogy addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónkért. Tehát, hogy szó szerint mondom, annyi felszereléssel segítjük akár a debreceni tűzoltóságot, vagy hogy kell menni külföldön, akkor a külföldi hatóságukat, amennyink van.
Mi az, amit a jövőben terveztek így beszerezni?
Ez egy feneketlen kút idézőjelbe, úgyhogy a mentésben soha nem elég az, amink van. Én azt gondolom, hogy ez a drón technológia, ez nagyon rohamosan fejlődik. Van Van is egy, azt 23-ban szereztünk be, egy mai napig nagyon modern drónt. Gondolják el a hallgatók, hogy ez 10 millió forintos drón, tehát ezen minden rajta van. Tehát a hőkamera, az éjjellátó, nagyon sokat tud repülni esőben, szélben. Tehát, hogy itt tényleg egy nagyon stabil, nem egy játék drónról beszélünk, hanem tényleg egy igazi ipari felhasználású drónról. Hát ezt mindig lehet fejleszteni, tehát, hogy mindenféle kamerát rávenni, mindenféle egyéb olyan dolgot, amivel sokkal jobban tudjuk esetleg használni.
Kutyák?
Köszönjük szépen, el vagyunk velük. Idén, hát most 3 kutyussal dolgozunk. Idén nem volt olyan külföldi misszió, ahova kellettek volna a kutyák. Idén egy külföldi missziónk volt, Erdélyben volt egy óriási árvíz, valamikor nyáron. Ott voltunk kint ilyen vízkár elhárításon, és a Magyar Református Szeretett Szolgálat alapítvánnyal közösen vittünk. Mi a vízkár elhárítással foglalkoztunk, az alapítvány pedig a mindenféle adományt vitt a rászorulóknak.
Nem a Parajdon.
Azon a részen nem pont Parajdon voltunk, hanem ez több települést is érintett. Aha. Azokon a településeken, amik annyira nem voltak így a média fókuszában, hanem oda mentünk. De emellett azért nagyon sok, amiről, sőt, még a tagok sem tudnak mindig, azért volt 4-5 olyan külföldi misszió, aminek a szervezése elindult. Tehát már a szervezés elindítása, azt úgy kell érteni, hogy része vagyunk egy nemzetközi riasztási rendszernek, megérkezik a riasztás, hogy történt egy dolog, és megnézzük a realitását ennek, hogy akkor most mi a realitás annak, hogy mi kimenjünk. Tehát emlékszem, volt, nem tudom, Afganisztánban olyan földrengés, akkor volt Burmában földrengés, ahova elkezdjük a szervezést, mert ki tudja, hogy mi lesz belőle, tehát egyeztetünk mindenféle szervezetekkel, külügyminisztériummal, akkor a helyi, tehát hogyha van Magyarországon nagykövetségük, akkor a nagykövetségekkel, hogyha nincs, akkor valamelyik európai nagykövetséggel, vagy hogyha van az adott országban magyar konzulátus, akkor velük, hogy akkor hogy. És viszonylag gyorsan kell, mert ugye mi nem egy hosszú távú ellátásra berendezkedett csapat vagyunk, hanem kifejezetten élő ember keresése. Tehát, hogy nem érünk rá, nem tudom, 3 nap múlva elkezdeni a szervezést, tehát a riasztás után vagy elkezdjük azonnal a szervezést, és akkor tényleg 24 óra múlva repülőn ülünk, vagy pedig az első 5 órában eldől, hogy most megyünk vagy nem megyünk. Például a burmai földrengésnél ott azért egyszerűen nem jutottunk egyről a kettőre a biztonság szempontjából, és ezért nagyjából az első 5 óra után megválasztotta az, hogy itt nem érdemes tovább szerveznünk, mert hiába vettük föl a berlini burmai nagykövetsége, vagy most már milyen már a neve, a berlini milyen már nagykövetséggel a kapcsolatot, ők nagyon szerették volna meg minden ilyesmi, de hát ugye attól, hogy ők szeretnék, hogy külföldi csapatok menjenek, azért ott egy polgárháború dúl, tehát hogy ott azért voltak elvárásaink a saját biztonságunk érdekében.
Ez haza is kell jönni,
hát
a családhoz.
Így van, tehát hogy az elsődleges, hogy annyian jöjjünk haza, amennyien elmegyünk, tehát hogy ennél nincs fontosabb, semmilyen fontosabb nincs ennél. Úgyhogy ez az első 5 órában eldőlt, hogy nem tudjuk, nem ugyanazok a nézeteink, úgyhogy több ilyen eset volt már idén, hogy a biztonság miatt egyszerűen az első pár órában eldőlt, hogy ide nem tudunk menni.
Van elég tag, vagy vártok még tagokat, tehát folyamatosan megy valamiféle tagtoborzás?
A tagtoborzással kapcsolatban én azt gondolom, hogy az elmúlt 6 évesek vagyunk, 19-ben alakultunk, szinte alig vannak új tagjaink, de én azt gondolom, hogy inkább arra törekszünk, hogy ezek a tagok, ezek jól felkészültek, mind mentálisan, mind pedig ténylegesen tudásban jól felkészült tagok legyenek, mert ez nagyon-nagyon nehéz, akár külföldön, akár belföldön valamilyen veszélyhelyzetnél úgy helytállni, hogy ez lelkileg ne legyen megterhelő. Tehát nem kell messzeren Debrecen belterületén olyan esetek vannak, hogy egyszerűen a hollywoodi rendezők nem tudnának olyat írni, hogy olyan szörnyű helyzetekkel találkoznak nap mint nap, nem csak mi, hanem természetesen a mentők, tűzoltók, és ezt egyszerűen fel is kell tudni dolgozni. Tehát azért nem is nagyon erőltetjük azt, hogy most mi keressünk tagokat, és nincs ez a klasszikus toborzás, hanem ténylegesen aki látja a munkánkat, és valamennyire belelát, akár hivatásos tűzoltó, akár hivatásos rendőr, vagy bármi olyasmi orvos, ő azt mondja, hogy hát ő szívesen dolgozna ebben, akár munkaidén kívül is, mert ez az ő élete, tehát hogy ténylegesen aki ebben a szegmensben önkénteskedik, az egyszerűen ez egy élethivatás neki, és ezért annyira nem keresünk új embereket, hogyha jönnek új emberek, akkor szívesen látjuk őket, de nincs az a klasszikus toborzás, hogy akkor nem mindenféle kampányt teszünk ezért. Mert kis csoportokban dolgozunk, tehát elegen vagyunk.
Hol kereshetnek rátok azok, akik most hallották ezt a beszélgetést, és mondjuk akár kisebb vagy nagyobb adományokkal szívesen támogatnák a csoportot?
Igen. Közösségi médiában megtalálhatóak vagyunk, Magyar Református Szeretett Szolgálat Kutatómentő Csoport néven.
A Magyar Református Szeretett Szolgálat Kutatómentő Csoportja 2025-ös munkájáról Hegedűs Gábor, a szervezet vezetője számolt be az elmúlt percekben.